Kezdődik a Híradó szerda este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Három év alatt 1500 milliárdnyi adó maradt a családoknál, jövőre kiterjesztik az adókedvezményt is. Megkezdte a területalapú támogatások kifizetését a Vidékfejlesztési Minisztérium, 170 milliárdot osztanak szét. Vádat emeltek Biszku Béla ellen, egyebek mellett háborús büntetvágyával állítják bíróság elé, életfogytiglant is kaphat. Kiemelték a féltonnás orosz meteoritot, februárban zuhant egy tóba, a robbanás 20-szor akkora volt, mint a hirosimai. Három év alatt összesen 1500 milliárd forintot hagyott az embereknél az új adórendszer, a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint. Jövőre ez az összeg tovább emelkedik, mert kiterjesztik a családi adókedvezményt. Januártól akár több 10 000 forinttal is több maradhat a családoknál. A kedvezmény kiterjesztése várhatóan 260 000 gyerekes családot érint majd.
Három gyereket nevel ez a család a Zala megyei Pacsán. Azt mondják, eddig nem tudták teljesen kihasználni a családi adókedvezményt, mintegy 20 000 forintot tudtak igénybe venni.
Mi is négy éve, hogy átépítettük a házat, bővítettük, új tetőt tettünk, leszigeteltük természetesen hitelből.
A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint a családi adókedvezmények mellett az alacsonyabb személyi jövedelemadó és a szuperbruttósítás megszüntetése kellett ahhoz, hogy három év leforgása alatt 1500 milliárd forint maradjon az embereknél. Jövőre ez még több lehet, mert a tervek szerint a kormány kiterjeszti a családi kedvezményt.
2014. januárjától életbe lép hazánkban is a kiszélesített családi járulék kedvezmény.
Még szeptemberben mondta ezt Balogh Zoltán az Európai Nagycsaládosok budapesti rendezvényén. Az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta, jövőre azok a családok is jó járnak, akik eddig nem tudták teljes összegben igénybe venni a 2011-ben bevezetett családi adókedvezményt. A tervek szerint a gyermekkedvezményt a személyi jövedelemadó mellett az egészségbiztosítás és a nyugdíjjárulékból is leírhatják jövőre a magánszemélyek. Így a családoknál hagyott összeg 2014-ben 230 milliárd forint fölé emelkedhet. A kedvezmény kiterjesztése várhatóan 260 000 gyerekes családot érint majd, összesen 50 milliárd forinttal maradt több pénz náluk, mint idén. Ők már jövő februárban a januári bérük kifizetésekor érezni fogják a kedvezmény hatását. A Híradónak nyilatkozó adótanácsadó szerint a kedvezményekkel megmaradó pénzt a családok egy része a devizahitelek törlesztésére fordította, de közben nőtt a fogyasztás is, ami jövőre tovább erősödhet.
Több marad az ő pénztárcájukban, többet fognak fizetésként megkapni a hó elején, és ezáltal ők jellemzően a fogyasztásra fókuszálnak, nem a megtakarításra, így várhatóan ez az összeg nagy mértékben a fogyasztásban fog testet ölteni.
A kormány új adójavaslata várhatóan napokon belül az országgyűlés elé kerülhet.
170 milliárd forint területalapú támogatás kifizetését kezdte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium 180 000 gazdának, jelentette be Fazekas Sándor. A tárcavezető azt mondta, a gazdák most a teljes támogatás felét kapják meg előlegként, a második részletet januárban utalják át. Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy a hozzájárulási támogatás összege hektáronként 69 000 forint, ez 8 000 forinttal több, mint tavaly. A Vidékfejlesztési Miniszter hozzátette, nagy eredménynek tartja, hogy az Európai Bizottságnál sikerült elérni az előleg kifizetését.
Ez évről évre mindig valamilyen csapással, természeti csapással vagy piaci zavarokkal van összefüggésben, de mégiscsak egy kivételes alkalom, kivételes lehetőség. Külön kértük a bizottságtól azt, hogy Magyarország ebben részesüljön, és ez a kérelem ez elfogadásra került.
Hivatalos látogatásra Indiába érkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök a következő két napban találkozik a dél-ázsiai ország állam és kormányfőjével, pénzügyi befektetőkkel és külpolitikai szakértőkkel, valamint felavatja Magyarország új mumbai főkonzulátusát is. A miniszterelnököt kísérő delegáció tagjai, többek között Varga Mihály nemzetgazdasági és Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter is. November végéig a kormány megtárgyalja a Tokaj Világörökség programot, jelentette ki Lázár János Tolcsmán, az állami tulajdonú Tokaj kereskedőhez ZRT 1,5 milliárd forintból megvalósuló üzemcsarnokának alapkőletételén. A miniszterelnökséget vezető államtitkár úgy fogalmazott, az infrastruktúra fejlesztést és életminőségjavító beruházásokat felölelő programmal a kormány egyszerre akar javítani a tokai borok minőségén és munkát biztosítani a Tokaj hegy alján szőlőből, borászatból élő embereknek.
Nagyon sok szegény ember él a környéken, akiknek a szőlészet és a borászat megélhetési forrást jelent, velük is foglalkozni kell, tehát a minőséget és a szociális szempontokat egyszerre kell megteremteni, ez nehéz dolog, de most azért investál a magyar állam elég sok pénzt ide, hogy ez egyszerre megvalósulhasson.
Nagyot nőtt az építőipar teljesítő képessége az elmúlt év azonos időszakához képest, augusztusban 14,6%-kal javult az ágazat teljesítménye. A KSH jelentése szerint a jó adat főleg a vasút és útépítési munkáknak köszönhető. Elemzők szerint már a növekedés elsősorban az állami megrendelésekhez köthető, ugyanakkor a mostani adatokban már tetten érhetők a versenyszféra beruházásai is.
A próbaköröket futja az új pályán, a villamos Debrecenben. A csaknem 9 kilométer hosszú villamos vonal nagy része már elkészült. Már szinte mindenhol lerakták a sineket. Jelenleg több mint 1000 ember dolgozik, hogy határidőre elkészüljön az új villamos pálya.
November 20-ára készen kell lennünk a pályaépítéssel teljesen. Jelenleg a sínépítés mintegy 90%-os készültségben van, a sínépítés követő útépítési munkák olyan 70%-os készültségben vannak a mai nappal.
A közös pályás fejlesztések és az útépítések az egész építőipart előre lendítik. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint augusztusban csaknem 15%-kal javult az ágazat teljesítménye az elmúlt év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az előző hónaphoz képest is növekedett a termelés 4%-kal. Elemzők szerint az emelkedés elsősorban az uniós pénzekkel támogatott állami megrendelésekhez köthető, de már látszanak a versenyszféra beruházásai is.
Az állami megrendelések mellett a magánszférában a gépipar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság az a terület, amelyik lényegesen több munkát adott, mint a múlt évben vagy az elmúlt 6 évben bármikor is. Azt reméljük, hogy ezeknek az ágazatoknak a lendülete megmarad és egyre több munkát kapunk.
A híradónak nyilatkozó elemző szerint, ha jól megy az építőiparnak, akkor ez hatással van az egész gazdaság teljesítményére is.
Az építőipar javuló teljesítménye a magyar gazdaság teljesítményének is segít. Az elmúlt negyed években is már hozzájárult a magyar GDP bővüléséhez az építőipar, és nem utolsó sorban, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor a munkaerőpiacon is egyre kedvezőbb folyamatokat generálhat.
Ha a lakásépítések is folyamatosan növekedni fognak, akkor az elemző szerint akár több száz új munkahely jöhet létre. Ezt segítheti a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának szeptemberben indult második üteme, amely többek között az építőipari kis- és középvállalkozásokat is támogatja.
Az MSZP szerint megalapozatlan a kormány által várt 2%-os gazdasági növekedés, erről Burán Sándor képviselő beszélt. Hozzátette, hogy egyetlen elemző sem számít a GDP ilyen mértékű bővülésére. A szocialista politikus légvárnak nevezte a jövő évi költségvetési tervezetet. Úgy fogalmazott, a kormány legfontosabb célja a futball fejlesztése, miközben a beruházások visszaesnek.
Kellene például emelni a családi pótlékot, és meg kéne változtatni azt az adórendszert, amely egyrészt igazságtalanul nagy terheket ró változaton az alacsony keresetűekre, másrészt szűkíti a keresletet Magyarországon.
A Fidesz mindenre úgy reagált, a jövő évi költségvetési javaslatból az látszik, ami a szocialisták költségvetéseiből soha nem látszott. Több pénz marad a családok zsebében, és az ország talpra áll. A párt szerint hiteltelen, hogy azok a szocialisták kritizálnak, akik kormányzásuk alatt megduplázták az államadósságot, és IMF hitel nélkül mozdulni sem tudtak volna. Előbb segítették a bankokat, mint a magyar családokat, a nemzeti vagyont elherdálták és szétlopták, Magyarország azóta talpra állt, visszafizette az IMF hitelt, pénzügyileg stabil és tartós gazdasági növekedési pályára állt, áll a Fidesz közleményében. Visszavásárolta a Mahart személyhajózási Kft. Korábban privatizált 51%-os tulajdon részét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Ezt a Nemzeti Fejlesztési Miniszter jelentette be. Azt is mondta, hogy a lépés illeszkedik a 2010-ben elindult folyamatba, vagyis hogy az állam ne kiárusítsa, hanem gyarapítsa vagyonát.
A Nemzeti Vagyonkezelő a Mahart Paszt neve Kft. Többségi tulajdonát megszerezte.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter jelentette be, hogy 5 év elteltével az állam visszamásárolta a korábban eladott tulajdon részét. A cég nyereséges volt, amikor 2005-ben eladásra hirdették az állam tulajdon részét, és 3 évig húzódó eljárás közben is az maradt, amíg végül megvehette az egyik kisebbségi tulajdonos. A céget azért is veszi vissza az állam, hogy fejleszteni tudja a turizmust, a kikötőket és a hajóflottát.
Azokat a fejlesztéseket, amire szükség van, mindjárt tudjuk és látjuk, hogy ezen a területen szükség van, az önkormányzat, az állam, illetve a maradó kisebbségi tulajdonos együttműködésében gondoljuk, hogy hatékonyabban fogjuk tudni véghez vinni.
Évente 200 ezer turista érkezik üdülőhajóval Budapestre. Az infrastruktúráért felelős államtitkár abban bízik, hogy ezután még többen jönnek, és nem csak a fővárosba.
Remélem, egyre növekvő számban a 200 ezer turistát meghaladóan is tudunk majd külföldi utasokat Budapestre és hát a Duna mentére csábítani.
A vásárlást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT bonyolította le. A vezérigazgató azt mondja, több más társaság esetében bebizonyosodott már, hogy állami szerepvállalással még hatékonyabban működnek a cégek, és erre fognak törekedni a Mahart Pass nevénál is.
Azáltal, hogy az állam tulajdonosi szerepet vállalt, ezáltal a vagyon emelkedett, a jövedelmezőség az adott társaságnak javult. Tehát én azt gondolom, hogy e tekintetben meg kifejezetten bizakodóak lehetünk.
Az állam részletekben a társaság nyereségéből fizeti ki a tulajdonrész 750 millió forintos vételárát.
Elkezdődött a kiürített fészekrakós lakások felújítása Miskolcon. Az önkormányzat még áprilisban több mint 100 lakást terhelő hitelkövetelést vásárolt meg az egyik pénzintézettől, több mint 600 millió forint értékben. A lakásokat közmunkásokkal újítják fel. Az ingatlanok a végrehajtási eljárás és kilakoltatás után önkormányzati tulajdonba kerülnek.
Csótányok a padlón az egyik miskolci panellakásban, ezek a felvételek még korábban készültek. Itt is a fészekrakós csalássorozat résztvevői éltek. És rovarírtás a mai napon, a helyszín már egy másik lakás, a szobákat lelakták, az itt élők után kosz és kifizetetlen számlák maradtak, mondja az egyik szomszéd lépcsőházban lakó.
Nem fizetnek semmit, tehát élősködnek. És a bogár, az, a csótány az aztán tízezresével elterjed az ilyen lakásokba, és ugye megy tovább is, mi hiába vagyunk tiszták, hogyha másnál van, és akkor az jön orba szájba.
A miskolci csalássorozatban tömegével juttattak arra jogosulatlanokat, szociálpolitikai kedvezményhez és más állami támogatásokhoz, valamint hitelekhez. A törlesztő részleteket és a számlákat azonban nem fizették az ide költözők. Ebből a lakásból már kilakoltatták az itt élőket, most az önkormányzat újítja fel az ingatlant. A takarításban helyi képviselők és Miskolc polgármestere is részt vett.
Ez volt az első lakás, amelyet végrehajtottak, tehát a végrehajtó az üres lakást adta át az önkormányzatnak, de fogja követni ezt a többi is. A 173 az nagy szám. December 1-én beáll a kilakoltatási moratórium, akkor természetesen leállnak a végrehajtók, és amikor tavasszal feloldódik, akkor folytatják a kilakoltatásokat.
A takarításon megjelent az ellenzék két önkormányzati képviselője is, akik sürgették, hogy az önkormányzat a visszavett lakásokban felhalmozott közös költség és közüzemi díj tartozásokat is rendezze. A fészekrakós csalások ügyében egyébként több eljárás is zajlik, fél ezer vádlott ellen. 2011-ben Miskolcon összevont hatósági ellenőrzések kezdődtek. Azóta az érintett lakásokból már több mint 50 család kiköltözött. A banki követelések megvásárlásával pedig újabb lakások kerülhetnek önkormányzati tulajdonba. A felújításoktól az egész környék ingatlanárainak emelkedését várják az itt élők.
Kocsis Máté szerint alapos a gyanú, hogy az újabb Magyarország lejáratását célzó táváres levél mögött is a magyar baloldal áll. A Fidesz kommunikációs igazgatója ki is osztotta azt a levelet, amelyben a portugál uniós képviselő azt kéri az Európai Parlament illetékes bizottságától, akadályozza meg, hogy Magyarországra kerüljön az uniós országok rendőr továbbképzését szervező ügynökség. Kocsis Máté hozzátette, ha a szocialisták tegnap komolyan gondolták, hogy az ő érdekük is az Európai Központ Budapesti megépítése, akkor szólítsák fel Rui Tavarest, hogy vonja vissza a magyar kormányt alaptalanul támadó levelét.
Ha valóban a szocialisták is szeretnék ezt az intézményt Magyarországon tudni, akkor legyenek kedvesek Rui Tavares nevű barátjuknak, ennek a portugál kommunista embernek, aki hazug lejárató jelentést írt Magyarországról, egy levelet, ha mód van rá, egy nyilvánosság számára is elérhető levelet intézni.
Szanyi Tibor mindenre úgy reagált, az ügyben a leghatározottabban visszautasítja a Fidesz minősíthetetlen rágalmait. Mesterházi Attilával, az MSZP elnökével együtt rágalmazás miatt feljelentik Kocsis Mátét, a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Szanyi Tibor megismételte, az MSZP-nek kifejezetten érdeke, hogy Magyarországon épüljön fel az uniós rendőr továbbképzőközpont. Gyurcsány Ferenc örök életében hülyeségeket beszélt. Így reagált Puh László, az MSZP egykori pénztárnoka, a volt miniszterelnök két nappal ezelőtti kijelentésére. Gyurcsány Ferenc egy hétfői rendezvényen azt mondta, jobb, ha nem tudjuk, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez, amikor ő pártelnök volt. Gyurcsány Ferenc azóta nem részletezte, hogy mire gondolt, pedig az MSZP több politikusa szerint neki kellene elárulnia.
Ahonnan még vándorolt, azt mondjuk, ha nem tudjuk.
Jobb, ha nem tudjuk. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez az elnöksége alatt. A Demokratikus Koalíció elnöke hétfő este a budapesti sajtóházban beszélt erről, amikor arról kérdezték, az MSZP kapna-e európai pénzeket, ha egy időben lennének az országgyűlési és az európai parlamenti választások, akkor így válaszolt.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Tőle kérdezem meg. Következő kérdés.
Az MSZP elnöke Mesterházi Attila kedden csak ennyit mondott Gyurcsány Ferenc kijelentéséről. Kerestük az MSZP 19 megyei elnökét, hogy ők tudnak-e azokról a pénzekről, amikről Gyurcsány Ferenc beszélt. Csak a Veszprém megyei elnök nyilatkozott. Gőgös Zoltán azt mondta, az MSZP-nek vannak támogatói, de ennek is megvannak a törvényi keretei.
Sem itt a megyében, sem országosan, semmi egyébről nem tudok, és szerintem nincs is. De azt gondolom, hogy ha a korábbi elnök ilyen jelentést tesz, akkor azt tudja, miért mondta, azt őtől kell megkérdezni, hogy mire alapozza ezt a véleményét.
Gyurcsány Ferenc örök életében hülyeségeket beszélt. Ezt nyilatkozta az MSZP akkori pénztárnoka, a Pécs Ma hírportálnak. Puh László azt mondta, nem tud olyanról, hogy tiltott finanszírozás történt volna. Szerinte Gyurcsány Ferenc írta alá a mérleget, ha bármi szabálytalanság volt, utána tudott volna nézni.
Ő kezelt valami pénzt, kérdezik meg, hova tette, mit csinált vele. Nálunk biztos, hogy nincs, pelet jön a Jókaütze székházba, pincét a padás, nincs ott. Hogy
értem? A szocialista Szanyi Tibor az estében visszautasította, hogy titkolni valója lenne a pártnak. Gyurcsány Ferenc pártelnökségének idejéről azt mondta, arról őt kell kérdezni.
És miért fogad engem egy másik pártnak az elnökére? Bocsánat, lezártuk vele a viszonyt. Jó napot kívánok, kész!
Azért vált ki Gyurcsány Ferenc az MSZP-ből, mert nem voltak átláthatóak a viszonyok. Erről beszélt Kerék Bárci Szabolcs, Gyurcsány Ferenc jelenlegi pártjának politikusa.
A Demokratikus Koalíció tudomásom szerint részben azért jött létre, vagy jó részt azért jött létre, mert azokkal a viszonyokkal, amelyeket több ízben érintett Gyurcsány Ferenc korábban, szocialista párton belüli viszonyokkal nem tudott mit kezdeni, nem tudott megegyezni a párton belül azokkal, akik ott maradtak az MSZP-ben.
Gyurcsány Ferenc egyelőre nem részletezte, hogy az elnöksége alatt honnan vándorolt pénz az MSZP-hez, amiről, ahogy mondta, jobb, ha nem tudjuk.
A Jobbik szerint gátat kell szabni a külföldi manipulációnak, és nyilvánosságra kell hozni, hogy az egyes magyarországi pártok vagy önmagukat civil szervezetnek nevező csoportok milyen támogatásokat kapnak külföldről. Staud Gábor képviselő elmondta, hogy Gyurcsány Ferenc szavai nyomán a párt határozati javaslatot nyújt be a parlamentnek arról, hogy minden 1 millió forint feletti külföldi adomány vagy támogatás esetén nyilvánosságra hozatali kötelezettsége legyen a civil szervezeteknek.
A külföldi manipulációnak megállt kell szabni, és úgy gondoljuk, hogy ez legfőképpen a mai politikai életnek is az előnyére válva, arról nem is beszélve, hogy idéztem Gyurcsány Ferenc tegnap sajtóban megjelent szavait, az MSZP esetében, mint párt esetében is úgy tűnik, hogy volt miniszterelnöknek a bevallása szerint különböző pénzek áramlottak, és nem is csak Európából, hanem máshonnan. Itt azért meg lehetne kérdezni, hogy ez mely térség.
Az Amnesty Internationalhez fordult egy beadvánnyal a Fidelitas. Falusi Vajka, Fidelitas alelnöke a Nemzetközi Jogvédő Szervezet irodája előtt azt mondta, rasszista és gyűlöletkeltő internetes játékkal rukkolt elő az Együtt 2014 mozgalom, amelyben megalázzák a roma származású embereket, ezért kéri, hogy az Amnesty International vizsgálja ki az ügyet. A Fidelitas szerint Bajnai Gordon szövetsége úgy mutatja be a roma származású embereket, mint akiket el lehet rángatni a szavazó fülkébe, és akiket kényszeríteni lehet a szavazásra. Választási csalás történt az MSZP szerint hétvégén Baján a megismételt választáson, ezért feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságon. A párt szerint tűzifát és mobiltelefont ajánlottak, illetve adtak a szavazóknak, valamint utaztatták a választókat. Baján a 3-as számú választókörzet 32-es szavazókörében tartottak megismételt időközi önkormányzati választást, amit a Fidesz jelöltje másodszor is megnyert. Egy róma közeli katonai támaszpontra szállították a múlt pénteken Olaszországban elhunyt náci háborús bűnös Erich Priebke holttestét. Nem tudták ugyanis Olaszországban eltemetni az antifasiszta, illetve szélsőjobboldali tiltakozások miatt. A 100 éves korában elhunyt volt SS tiszt koporsóját szállító járművet Albano utcáin kövekkel dobálták és megrugdosták. A rohamrendőrségnek kellett szétoszlatni a tömeget. Németország olaszországi nagykövete szerint az lenne a megoldás, ha Priebkét Németországban temetnék el. Priebke 1998-tól házi őrizetben életfogytiglani büntetését töltötte, a II. Világháborús Olaszország egyik legsúlyosabb tömegmészárlásában játszott szerepéért. Itthon vádat emelt Biszku Béla ellen a fővárosi főügyészség. Az 56-os forradalom utáni megtorlások egyik irányítójának tartott Biszku Bélát egyebek mellett háborús büntetvádjával állítják bíróság elé. A most 92 éves egykori belügyminiszter életfogytig tartó fegyházbüntetésre számíthat. Jelenleg nem hagyhatja el otthonát.
A budapesti nyomozó ügyészség tavaly szeptemberben a Jobbik feljelentése alapján indított büntetőeljárást Biszku Béla ellen. Háborús büntettel gyanúsították meg. A főügyészség most vádat emelt ellene.
A volt belügyminiszterrel szemben a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Genfi egyezményben meghatározott súlyos jogsértésnek minősülő, felbújtóként, aljasindokból és célból több emberen elkövetett emberöléssel, valamint más bűncselekményekkel megvalósított háborús büntet miatt emeltünk vádat.
A vádirat szerint Biszku Béla 1956. december 3-án az MSZMP ideiglenes központi vezetőségének ülésén a karhatalom bevetését szorgalmazta a békés tüntetők ellen. Ibolya Tibor megbízott fővárosi főügyész korábban azt mondta, Biszku felszólalása gyakorlatilag tűzparancs volt a karhatalmisták számára.
Biszku Béla ebben a felszólalásában határozottan amellett foglalt állást, hogy a karhatalmat az eddigieknél jóval erőteljesebben igénybe kell venni, mert ez a további pártépítő munkának az áloga és a kettős hatalommal való leszámolásnak az eszköze.
Biszku Béla felszólalása után 3 nappal a karhatalmisták Budapesten a Nyugati pályaudvarnál a tüntetők közé lőttek, ami 3 ember halálát okozta. 2 nap múlva Salgótarjánban lőttek a tömegbe. Itt 46 ember halt meg.
Bízom benne, hogy meg fogja kapni a méltó büntetését, és én nem kívánom a halálat, hanem azt kérem, hogy olyan büntetést kapjon, hogy börtönben töltse le a hátralévő életét.
Biszku Béla a forradalom után tagja lett a legszűkebb pártvezetői körnek. A történészek a megtorlások egyik irányítójának tartják.
Biszku Béla Kádár János mellett az 1956-os megtorlások az egyik fő felelőse, hiszen abban az időszakban jogszabályok, jogintézmények nem korlátozták a hatalmát, közvetlen utasításokat adhatott megtorlásokra, emberek megveretésére, törvénytelen tartóztatására.
Biszku Béla kihallgatásain tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Ügyvédje arra hivatkozva, hogy még nem kapták készhez a vádiratot, nem nyilatkozott. Ha a bíróság elítéli, a most 92 éves egykori belügyminiszter életfogytig tartó fegyházbüntetésre számíthat. Jelenleg lakhelyehagyási tilalom van érvényben vele szemben.
A Jobbik szerint a párt több éves, következetes és kemény munkájának köszönhető, hogy vádiratot nyújtott be az ügyészség Biszku Béla ellen. Szilágyi György, a párt képviselője a vádemelés után azt mondta, ezután is mindent megtesznek azért, hogy azok a bűnösök, akik 1956 szabadságharcát vérbe folytották, illetve az utána következő megtorlásokat levezényelték vagy végrehajtották, elnyerjék méltó büntetésüket. Hátrányos helyzetű, az ország egyik legszegényebb vidékén élőknek adott lehetőséget a Terrorháza ingyenes múzeum látogatása. A 10 fős csoport az intézmény és a gyerekesély program támogatása nélkül el sem jutott volna a fővárosba.
A Baranya megyei Mosgó alsóhegyről érkezett ez a 10 fős csoport a Terrorházába. A tárlatvezetésen megdöbbenve hallgatták a diktatúrák borzalmairól szóló információkat.
Igen, szomorít, elszomorít ez az egész történet, ami hát az a tény.
Szerintük mindenkinek látnia kellene a kiállítást, hogy tisztában legyenek Magyarország múltjával.
Sok érdekes dolog van. Tehát ugye a régi, tehát az elődeinkről sok történet van, ami nagyon-nagyon érdekes, és sokat lehet belőle tanulni, és az ember javára válik.
A Terrorháza Múzeum ingyenes tárlatvezetést biztosított a csoportnak, mert hátrányos helyzetű régióból érkeztek.
Nyilvánvaló, hogy amikor egy ilyen élethelyzetből érkeznek emberek, és az a vágy bennük, hogy találkozzanak egy szimbolikus intézménnyel, egy kiállítással, akkor mi nagyon örülünk, boldogok vagyunk.
A Terrorháza, mint a diktatúrákról szóló tematikus múzeum, nem csak a magyarok körében népszerű, a látogatók fele külföldi.
7 iskola kap idén használt Erzsébet utalványokból préselt brikettet. A tüzelőre a hátrányos helyzetű kistérségek iskolái pályázhattak. Az első szállítmány a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rakaca-Szendre érkezett. Az iskola több 100 000 forintot spórolhat azzal, hogy idén nem kell tűzifát venniük.
Remek! Ez az új brikett.
Ahogy meghozták, már be is gyújtottak az első adag Erzsébet utalványból készült brikettel a Rakaca-Szendi iskolában. A plafonig pakolják a brikettes dobozokat az iskola pincéjében, abban bíznak, hogy akár egy hónapig is elég lesz a tüzelő.
A tavalyi évben közel 1 millió forintot költöttünk fűtésre, fával tüzeltünk. Úgyhogy idén hatalmas megtakarítást jelent számunkra ez a 11 tonna brikett, amit megnyertünk.
19 óvodás és 19 alsó tagozatos gyerek jár az iskolába.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek nagy szükségük van az egyházi iskolára, a nevelésre. Ezért is nagy öröm, hogy most egy nehéz helyzetben, egy válságos gazdasági helyzetben át tudtuk hidalni azt a nehézséget, amely tavaly ilyenkor is fölvetődött.
Így néz ki egy ilyen fűtőbriket.
7 hátrányos helyzetű kistérség iskolája jut összesen 100 tonnányi felhasznált Erzsébet utalványokból préselt fűtőanyaghoz.
A pályázatban minden intézmény megjelölte, hogy ő mennyit szeretne, úgyhogy igyekeztünk minél inkább ahhoz alkalmazkodni, hogy az iskolák mennyit kértek.
Van olyan iskola, ahol csak 1-2 tonnát kértek, és van olyan is, ahol 30 tonnára pályáztak.
Évente több mint 5000-en halnak meg hirtelen szívmegállás miatt Magyarországon, többségük az időben megkezdett újraélesztéssel megmenthető lenne. Ma van az újraélesztés európai napja. Országszerte csak nem 30 helyen mutatták meg, hogy mi a teendő, ha valaki összeesik az utcán.
Hajnalban 3 órakor felébredtem, szólt a szívem.
Egy hét állt meg a 48 éves Bangó Zsolt szíve az éjszaka közepén, a mentők élesztették újra.
Felébredtem, kinyitottam a szememet, mondom, élek. Vissza. Visszajöttem az életbe, vissza megint.
Magyarországon évente több mint 5000-en halnak meg hirtelen szívmegállás miatt. Többségüket, ha időben megkapnák a segítséget, meg lehetne menteni. Az orvosok szerint, ha 4 percen belül megkezdik az újraélesztést, akár 60%-kal is nőhet a túlélés esélye.
Ilyenkor a betegnek az agya hamarabb kap oxigént, és így valószínűbb, hogy nem csak a keringés és a légzés tér vissza, hanem az agyi funkciók is, tehát nem csupán életben marad a beteg, hanem minőségi életet fog élni az újraélesztés után is.
Ez az a mozdulat, amivel életet menthet az utca embere is. Ma több helyen is megmutatták a helyes technikát.
Valami rém lett az agyamba, de viszont mindig zavarba jönnék egy ilyen helyzettől, és úgy örültem, hogy találkozhattunk. Mert most tudom a sorrendet, és nem jövök zavarba. És ha a helyzet van, akkor tudok segíteni.
Szakemberek szerint az emberek többsége fél elkezdeni a szívmasszást, ezen szeretnének változtatni.
A semminél minden több. Lehet, hogy nem jól csináljuk az újraélesztést, lehet, hogy nem tökéletes az a folyamat, amit mi véghez viszünk. Ettől függetlenül még mindig többet teszünk egy ilyen esetben, mint ha semmit nem tennénk.
Az európai újraélesztési napon csak nem 30 helyen mutatták meg, hogyan kell helyesen újraéleszteni. Magyarországon egyébként törvény is előírja, hogy mindenki köteles a tőle elvárható módon segítséget nyújtani.
A Magyar Posta alkalmi bélyeget, a Magyar Nemzeti Bank pedig arany emlékérmet bocsátott ki Robert Capa születésének 100. évfordulója alkalmából. A világhírű fotósra és haditudósítóra emlékező tárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeumban mutatták be. Január végig látható itt az a kiállítás, amely a legjobb műveiből mutat be 160 képet.
A Magyar Nemzeti Múzeumban látható Robert Capa magyar származású fotográfus haditudósító mestersorozatának 160 darabja. Köztük a Milicista halála című kép is, amely a világsikert hozta meg számára, és az is, amely a Magyar Posta által az évfordulóra kiadott borítékon szerepel.
A borítékon szereplő kép az itt is van, 1948-ban készült Budapest című fénykép.
A Posta egy 310 forintos bélyeget is kiadott az évfordulóra.
250 ezer példányban adtuk ki, ez részben az emlékévhez kapcsolódik, de ugyanakkor ez forgalmi bélyeg, tehát normál forgalomban is használható a értéknövelt levelekre, illetve csomagokra.
A Magyar Nemzeti Bank pedig félgrammos, 1 cm átmérőjű 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsátott ki.
Az érme része a miniatűr érmék sorozatnak, amely egy világsorozat, és ennek az a célja, hogy a gyűjtők és a nagyközönség értékes éremhez jusson elfogadható áron.
Robert Capa születésének centenáriumát a Magyar UNESCO Bizottság javaslatára vette fel az ENSZ a világ kulturális örökségének évfordulói közé.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Föld számára, mert az UNESCO 195 országa az végül is hát a Földet jelenti, a Földünket jelenti, ilyen személyeket, kiválóságokat tudtunk nyújtani.
Az emlékév folytatásaként Robert Capa kortárs fotográfiai központ is nyílik Budapesten.
Erős lehűlést és országszerte jelentős mennyiségű csapadékot hozott egy délről érkező mediterrán ciklon. A következő képek Szegeden készültek, ahol 20 mm-nyi eső esett ma, ami az októberi átlag fele, és tegnaphoz képest a hőmérséklet is csaknem 10 fokkal esett vissza. Holnap hajnalig a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és északkeleten is viharos széllökésekre lehet számítani. Az erős szél miatt mára a Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kiemelték a szibériai Csebarkul-tóból a februárban szétrobbant meteorit legnagyobb fél tonnás darabját. A robbanás ereje 20-szorosa volt a hiroshimai atombomba erejének. A legközelebb fekvő nagyvárosban, Cseljabinszkban 1200-an sérültek meg, többségük üvegszilánkoktól, ugyanis szinte az összes ablak betört.
Csörlővel tudták csak partra húzni a meteorit eddig megtalált legnagyobb, több mint fél tonnás darabját. A búvároknak 10 nap kellett ahhoz, hogy a felszíre hozzák a tó iszapjából a világűrből érkezett kődarabot. Februárban egy 10 000 tonna tömegű meteorit lépett be a Föld légkörébe. Tűzgömbként száguldott el az oroszországi Cseljabinszk felett, majd nagy magasságban felrobbant. 20-szor annyi energia szabadult fel a megsemmisülés pillanatában, mint a hiroshimai atombomba felrobbanásakor. A detonációban 1200-an sérültek meg, és a város szinte összes ablaka betörött. A meteorit néhány darabja a közeli Csebarkul-tóba hullott, hatalmas léket vágva a tó jegébe. A tavat az orosz hatóságok kénytelenek voltak lezárni, mert azonnal kincskeresők rohanták meg. A meteorit első darabját szeptemberben hozták a felszínre. A másfél kilós kődarab nem volt sugárzó, csak enyhe mágneses tulajdonságokat mutatott. A mérleg 570 kg-ot mutatott, mielőtt eltörött, a most kiemelt kőtömb alatt. A szakemberek megerősítették, hogy valóban a februárban becsapódott meteorit egy darabját sikerült felszínre hozni. Az elmúlt hetekben ugyanis már 12 kődarabot emeltek ki a tóból, amelyek közül csak 5-ről bizonyosodott be, hogy a februári meteorit egy darabja.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vagyongazdálkodási stratégiai és struktúra fejlesztési vezetőjének kérte fel Böröc Istvánt, az MTVA vezérigazgatóját, Karas Mónika, az NMHH elnöke. Karas Mónika az NMHH közleményében úgy fogalmazott, Böröc István hatékonyabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tette a közmédia gazdálkodását, hozzátette, hogy nagyra értékeli azt a munkát, amit a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap végzett a közmédia energia integrációja területén. Az NMHH elnöke szerint Böröcz István olyan rendszert épített, amely a rendszerváltoztatás óta sosem volt, és nemzetközi viszonylatban is egyre több országban jelent példát. A létrejött egységes műsorgyártó szervezet jelenleg 4 televíziós, 4 rádiós csatornát lát el műsorokkal. További egy csatorna december 15-én indul, és a Nemzeti Hírügynökség számára is jelentős tartalmat állít elő. Böröcz István elfogadta az NMHH elnökének felkérését. Az új vezérigazgató megbízásáról a média tanács elnöke a közeljövőben dönt. A Híradó végén most sporthírek Nézi Jenővel, aztán pedig időjárás jelentés, utána retro kabaré, aztán on the spot. 10:45-kor lesz ma az este, vendég lesz Németh László fejlesztési miniszter, a késő esti híradóval pedig éjfél előtt néhány perccel várom önöket. Viszontlátásra!